Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek már a kijelölt szent igéjét, megírva találjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében a 6. fejezet 19. versétől a következőképpen. Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek, a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termet ez akkor nektek? Bizony most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a szent életet, amelynek a vége örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Ez Isten igéje. Odaadás a végelgyengülés ellenszere. Ezt a talán nem szokványos címet adtam ennek a mai ige hirdetésnek, ennek a mai együtt gondolkodásunknak. Kérem is a testvéreket, hogy gondolkodjunk együtt most ezen az igén, ami előttünk áll. Odaadás a végelgyengülés ellenszere. Kezdjük talán ott, hogy Pál apostol Rómába készülve írja ezt a levelét az ott már létező keresztjén közösségnek. Tehát ezt a gyülekezetet nem ő alapította, ez a gyülekezet már létezik, Pál még nem járt ott, egy levelet ír oda. A római levél egyszerre Pál teológiai hitvallása, sokan ezért talán kicsit nehéznek is tartják, mert tényleg nagyon sarkalatos, ószövetségi és újszövetségi tételek vannak benne, és Páltól megszokott hosszú körmondatokat néha bizony nehéz pontosan követni és megérteni. Ugyanakkor ebben a levélben egyúttal a címzetteknek a pásztorolása is megvalósul. Itt a 6. fejezetben egy távdiagnózist mond az apostol, amikor ezt mondja, hogy erőtlenek vagytok. És lelki útmutatást ad, hogy hogyan lehet ebből az erőtlenségből kiszabadulni, megszabadulni. Talán fölmerül a kérdés, hogy hát milyen jogon van beleszólni, vagy milyen joga van beleszólni az apostolnak egy olyan gyülekezet életében, amelyiket közelről hát nem ismer, hiszen még nem volt ott. Nos, én azt hiszem, bőven van jó alapja, hiszen levele végén valami 30 vagy 40 római munkatársat sorol föl, köztük a rokonait is. Azért mondom, hogy körülbelül 30 vagy 40, mert 29-et név szerint megnevez, de ugyanakkor mindegyiknek van esetleg hozzátartozója. Na is, add át az üzletet a családodnak és a rokonaimnak, mondja ugye az apostol. Nem ítélkezik tehát, hanem együttérző szeretettel mutat rá az erőtlenség okaira, ami a gyülekezetben, ebben a kis közösségben, a nagy római fővárosban, a birodalom fővárosában megpróbál életben maradni. Az asztéria szót használja a gyengeségre. Jól ismert az egészségügyből ez a kifejezés. Alkati erőtlenséget, valamilyen vitaminhiány, vagy fontos nyomelem hiánya miatti bágyadságot, elesettséget jelent. Az aszténia ma is általános jelenség a keresztény gyülekezetekben, a mi gyülekezeteinkben is sajnos. Ezért foglalkoznunk kell vele. Nincs új a nap alatt, amit 2000 évvel ezelőtt a keresztények átéltek, mint örömöt és áldást, vagy éppen megpróbáltatást és nehezet, az ma is ugyanúgy jelen van az életünkben. Foglalkoznunk kell tehát velem, Pál szerint ennek a lelki gyengélkedésnek a testünkben kell keresni az okait. Lelki gyengeség a testi okokra vezethető vissza. Isten a Szentlélek templomául formálta annak idején a teremtésben a testünket. Bele lehelte a lelkét, és ezzel lettünk azzá, amivé lettünk, az ő képének, képmásának a hordozói, hogy rajtunk ragyogjon az Isten arcképe, képmása, hogy tényleg kiderüljön, és itt nem egyszerűen csak arról van szó, hogy Isten a maga dicsőségét akarja ragyogtatni, hanem az, hogy ez a dicsőség rajtunk ragyog, ez a mi életünknek adja meg a méltóságát és a magas szintűségét. A Szentlélek templomáról formálta a testünket, erre emlékeztet Pál apostol a korintusi levélben, vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szentlélek temploma, ezért nem a magatoké vagytok, mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Legyen az életetek egy ragyogó tükör, amelyben Isten arca tökéletesen látszik meg. A szavaitok, a cselekedetetek, az egész lényetek tükrözze azt a csodálatos isteni alkotó erőt és szeretetet, amivel megformált benneteket. Igen, ez így volt kezdetben. A bűnesetkor viszont kaptunk egy olyan fertőzést, ami annyira meggyengítette az embert, hogy nem ragyog már rajtunk az Isten képe, csak pislákol az Isten dicsősége. Annak ellenére, hogy ma is hihetetlen dolgokra képes az ember, de mindenütt ott látjuk ezt a gyengeséget, ezt az elesettséget, hogy bármibe belefog az ember, az mindig valahogy balul süt ki, vagy valul dűl el a végén. Pál arról szól, hogy Isten vissza akarja állítani ezt a ragyogást. De Isten ezt nem autokrata módon teszi, ahogy egyébként tehetné, hiszen hát ő formált bennünket, az övéi vagyunk. Bármit megtehetne az életünkben, nem kellene megmagyaráznia. Ezért nem érthető az, hogyha valaki akár az Ószövetség Istenét kritizálja, hogy parancsot ad, mit tudom én, valahol háborúkra, vagy önvédelemre, vagy háborús hát, tevékenységre, mert hát az Istené az élet. Mert ilyen alapon nincs jogunk őt megkritizálni, valamiféle hát nagyon sajátosan értelmezett humanitárius elmek, ez még alapján. Isten mégsem sajátítja ki az embert. Nem veszi el erőszakkal a testünket, hanem amit ő alkotott, hanem azt kéri és várja, hogy önként adjuk oda. És így érkezünk meg a címben felvázoltakhoz, hogy az odaadás a végelgyengülésnek az ellenszere. Odaadás. Isten azt állja tőlünk, hogy mi odaadóak legyünk. Ugye ez a szó kinek mit jelent, ki az odaadó, egy édesanya, aki tényleg odaadja a vérét, az életét, az idejét, a szeretetét, mindenét azért a kisgyermekért, és így tovább, hogy mi az az odaadás? Ki hogyan értelmezi ezt? Nos, a hit területén, hitéletünk területén vannak hamis, félresiklott értelmezések is. Odaadunk valamit Istennek, valamit, a többit viszont nélküle használom. És itt veszi át a sátán az irányítást, aki prédaként tekint az Isten nélküli dolgainkra, ahonnan az Istent kizártuk. Luther ezt így fogalmazza meg, hogy az ember egy olyan ló, amelynek mindig van lovas a nyergében, ha nem az Isten, akkor a sátán. Tertium non datur, mondja a közmondás, nincs harmadik lehetőség. Ha az Istentől alkotott ember nem az Istennek adja oda mindenét, akkor az a rész, amit föntart magának, az a sátán kezére jut. Sok keresztény gyakran belép az Isten területére, elmegy a templomba, de amikor kijön, nem hívja be Istent a maga területére, a Szentlélek templomába, hanem úgy megy ki a mindennapi életbe, hogy a testem az én testem. és nem a Szentlélek temploma. És nem kérem, hogy az Isten ott abba beleszóljon. És döntünk olyan dolgokról a mindennapi életben, amelyek nagyon fontosak Isten nélkül. Nagyon problémásnak látom, hogy a mai világban úgy tűnik, mintha a világi témák tematizálnák, határoznák meg azt, hogy hogyan gondolkodunk mi keresztjének sok mindenről. És nem fordítva van, hogy kimenve a világba visszük magunkkal az Istentől kapott intenciókat, üzenetet, útmutatást, mondjuk így evangéliumot. Igen, odaadok valamit Istennek, a többit viszont megtartom, vagy meg akarom tartani magamnak. Lehet az is, hogy sokat adok, de még ez sem odaadás. A gazdag ifjú például úgy tűnik, hogy nagyon odaadó, hiszen odaadta a fiatal életét az Istennek olyan értelemben, hogy a törvényt betartotta, valószínűleg alamizsnálkodott is, és igyekezett minden jót tenni, a 10 parancsolatot felsorolva, mindegyikre ráborint, igen, ezt én megtettem, megteszem. Egy valamit mégis megtartott magának. Nem tudott mindent odaadni. És kiderült, hogy az, amit nem tudott odaadni, az volt a minden. Az volt a nagyobb rész, az volt, ami meghatározta az ő életét, az volt az ő Istene. Amit nem adtam át Istennek, arra kezet vet a sátán. Kisajátítja, és elkezdi Isten ellen használni, és elkezdi ellenem használni. Ugyanez vonatkozik az időnkkel való gazdálkodásra is. Mert nem csak lehetőségeink vannak, eszközeink vannak, hanem időnk is van, és az idővel is mi gazdálkodhatunk. Odaadok valamit valameddig az Istennek, valamilyen mértékben. A letudott Isten tisztelet. A heti egy alkalom, heti néhány óra nem jelent odaadást. Sokan a maradék időt szánják az Istennek valami olyan értelemben, hogy majd, ha öreg leszek. Most élem az életemet magamnak, majd, ha öreg leszek, az az Isteni, ami marad. Amikor már úgyse kellek senkinek, jó leszek az Istennek. Persze ezt nem így mondják az emberek, de sokszor akár cinikusan is előjön, hogy ráérek vallásosnak lenni majd öregkorban. Isten nélküli én időm lassan, de biztosan a sátán én időmje lesz. Ő fogja kihozni belőle a hasznot, a gyümölcsöt, és erre mutat rá Pál apostol, azt mondja, hogy ugye így volt ez közöttetek, kedves római testvérek, akár rokonaim is, akiknek ugye címezte a levelet, de milyen gyümölcsöt termeteznek, tehát most szégyenkeztek miatta. És nyilván Pál apostol ezt nem a levegőbe mondta, konkrét dolgok is lehettek el mögött, amikor ezekről beszélt. És ott Rómában, ahol már nagyon romlott volt az élet, hiszen ismerjük a császárok korának ezt az időszakát, minden deviancia létezett már ott is akkor. Nagyon nehéz volt egy keresztény gyülekezetnek megállni, és tényleg lehetőségeikben és az idejükben tényleg az Istenre hagyatkozni, odaadóan mindent Istennek adni. Odaadom magamat Istennek, csak egyféleképpen lehetséges, teljesen és örökre. Tudatos döntése és következetes megvalósításra van szükség. Tudatos döntés és következetes megvalósítás. Ezt másút így mondja az Úr Jézus, hogy álhatatosságotokkal nyeritek meg az életeteket. Egy olyan világban, mondja Jézus, amelyik elkövetkezik, az utolsó időkről beszél itt az Úr, és amelyben csak így tudtok megmaradni. Ha a tudatos döntésetek után következetes megvalósítás van. De egyet kell csak lapozni a Bibliánkban, és a textusunktól már is eljutunk Róma 7.21-be, ahol ezt olvassuk, Pál apostol mondja, hogy mi bizony képtelenek vagyunk erre. Képtelenek vagyunk erre a tudatos döntés utáni következetes megvalósításra. Talán a tudatos döntés még megy, de a következetes napról napra hűséggel, állhatatosan való megvalósítás, valljuk be, nem sikerül. És ezért mondja Pál apostol Róma 7.21-ben, azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső emberem szerint, de tagjaimban, tagjaimban, a testemben egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn a tagjaimban lévő törvényével. Én, nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Hála az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus. Ezért a mondatért érdemes a római levelet elolvasni. Ez az a mondat, amelyik felszabadít bennünket ebből a rettenetes, frusztrált, tehetetlen helyzetből, amelyben érezzük, hogy mennyire aszténiában szenved a kereszténység benne, mi magunk is, az erdőkeltesi gyülekezet sem kivétel. Mennyire elesettek vagyunk, és végelgyengülés felé tartunk. És kedves testvéreim, az odaadás, hogy mégis ez az odaadó élet és alapállás megvalósulhat, ennek a kiváltója az Isten kegyelme. Ezt a három dolgot vegyük most új végre, a papírunkon is látható, majd követhető, az odaadás oka kiváltója az Isten kegyelme. Az odaadás mozgatója, fenntartója, a bűntől szabad élet öröme. És az odaadás célja, a gyümölcse, az az örök élet, amely felé tartunk. Kedves testvéreim, az odaadás oka és kiváltója az Isten kegyelme. Isten kezdte az odaadást. Ő teljesen odaadta magát. Miattunk, helyettünk, érettünk. Erről beszél Pál apostol, amikor egy Krisztus himnuszban tör ki a végén a nagy, frusztrált állapotából ez a mondat szabadítja ki. Hála az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Krisztusban szabaddá tett Isten bennünket a bűn minden következményétől. Ez az isteni odaadás. Mindent odaad. És folytatja tovább az apostol, ha Krisztust adta, hát ki ítélhet el bennünket? Hát hogyan is ítélhetne ő, aki Krisztust adta értünk, benne mindent odaadott nekünk. Ez az isteni odaadás indíthat el bennünket is. A tudatos döntés a megtérés után, a naponkénti megtérés útjára. Ez mozgathatja a hitéletünket, hogy látjuk, hogy jó dolog szabadnak lenni. Az Isten által, Krisztus által felszabadítottaknak lenni. Jó dolog szabadnak lenni a bűntől. Ami valamikor a szabadság útja volt, hogy elszívhattam az első cigarettát gyerekként, mert én már felnőtt vagyok, én már ezt megtehetem, igaz, még titokba tettem. És olyan érzésem volt, hogy én most már nagykorú vagyok, én most már megtehetem, amit akarok. És aztán rájöttem arra, hogy nem én vagyok a szabad, hanem éppen, hogy rabszolgája vagyok. Nem én szívom a cigarettát, hanem az szív engem. Meg a testvérek, ugye ezt mindenki a maga életében valamire rá tudja alkalmazni. Valahol láthatjuk ezeket a sátáni bilincseket, amelyek úgy lassan-lassan ránk rakódnak. Amikor a bűnnek adom oda magam, elveszítem a szabadságomat, és a bűn örömtelen rabságát veszem magamra. Ugye, jól ismert példa, hogy a vonat akkor szabad, amikor a sínen van. Akkor tud száguldani. De ha letér a sínről, akkor egy zötyögés lesz, és kisiklás lesz, és a végén katasztrófa. Múlt héten a unokáimmal strandoltunk, és próbáltuk, hogy ki meddig bírja ki levegő nélkül, persze a víz alatt, hogy ne legyen csalás. Lementünk, nekem nem egészen egy percig sikerült, az unokáimnak egy kicsit kevesebbig, de mindjárt átéltük azt a borzalmas érzést ott lent a víz alatt, hogy ez csak az a légszom, az föl vitt bennünket a víz felszínén, hogy végre levegőt vehessünk. Ez a Krisztusban való szabadságnak a csodálatos átélése. Amikor szabad vagyok, lemehetek én akármilyen mélyre is, csak aztán egyszer csak elkezd folytogatni ez a szabadság. És olyan jó dolog újra átérezni az oxigént. Krisztushoz menekülve a gyónás, az úrvacsora, minden egyes ilyen alkalma, ilyen levegővétel, amikor a Krisztus hiányos állapotunkban, oxigén hiányos állapotunkban, Istenhez menekülünk, és újra föllélegezhetünk. Ezt egy életen keresztül sokszor tehetjük meg, és kell is megtennünk. Atyaisten, hogy érezzük a bűntől szabad életnek ezt a késztetését, ezt a vágyát, ezt az örömét, amely mozgat bennünket arra, hogy keressük a szabadulást a bűn rabságában. És végül az odaadásunknak a célja és gyümölcse az örök élet. A szent élet, megszentelődés, amelyben kezdetét veszi, és majd be is teljesedik az örök élet. Isten országa már itt van közöttetek, mondja az Úr Jézus. Igen, itt van. Akkor is, hogyha dörögnek az ágyuk, akkor is, hogyha érdatlan bűnök, ma is hallottuk, ugye, merénylet, úgy látszik, hogy ez most már mindennapi esemény is lehet. Annyi minden szennyet és annyiféle problémát hoz elénk a média. Egy ilyen helyzetben mi elindulhatunk a megszentelődés útján. A visszaeső bűnösök egyre nehezebben találják meg a bűnbocsánat ajtaját, mert a sátán elhiteti velük, hogy nincs bocsánat. Ezért kell tudatosan a gyümölcstermő életre törekedni. Lélek gyümölcseit akarja megteremni az ember. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szerítség, mértékletesség, mondja az apostol a Galata levélben. Kedves testvéreim, szent élet az Istennek átadott élet. Megint csak ide jön az odaadás. Az Istennek odaadott élet, teljesen és igazán, visszavonhatatlanul. A gyümölcsök már itt és most meg fognak jelenni az életünkben, ha az Istennek átadott életet érünk, és a végső beteljesedés az örök élet. A célnál a valódi beteljesülés vár. Drága testvérek, odaadás, végelgyengülés ellenszere, Pál levonja a konzekvenciát, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent. Ezért érdemes odaadó életet élni, és végelgyengülés helyett örök ragyogásban élni most és mindörökké. Amen. Imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük ezt a levelet, köszönjük, hogy Pál apostol nem restelte részletekbe menően boncolgatni, hogy mi is az akadálya annak, hogy szabadok legyünk, hogy igazán örömmel éljük meg az életünket. És ahogy a korintusi levélben írja, a gyengeségeteknek az oka az, hogy nem éltek az úrvacsora közösségével helyesen, hogy azt nem arra használjátok, és nem úgy, ahogyan azt kellene. Urunk, köszönjük, hogy belevilágítottál most a mi életünkben is. Most is mi is láthatjuk azt, hogy a gyengeségeink oka mindig valahol ott van, ahol teret engedünk a sátánnak. Testi vágyaink, testi vonzásaink, amelyek el akarnak szakítani a te szabadságodtól. Urunk, köszönjük a mai igét, és kérjük, hogy tedd valósággá az életünkbe. Amen. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen.